más részről. Tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vita műsora.
Amikor a koronavusztatás volt, azt hihettük, hogy csupán a rendszerváltáskor megigazult ügyvéd magánszámához asszisztál a pártjával akkor koalícióban kormányzó Fidesz. De hát nem így volt. Az volt maga a NER szimbóluma, ami aztán 2010 után beteljesedett. Az a mítosz, hogy 1000 évvel ezelőtt Szent István király éppen felcsúton állt meg, hogy uzsonna közben felajánlja Magyarországot Szűz Máriának, valóban semmi ahhoz képest, ami ma történik, amikor az ember miniszter feltúrja a fehérvári királysírokat, Mátyás csontjait újra egymásba illeszteni és újra temetni akar. Egyébként ez az újra temetés talán párhuzamba állítható, akár a Black Lives Matter mozgalommal, vagy a föderációs szobrok ledöntésével az Amerikai Egyesült Államokban. Mi a képlet? Jön a nép, és vezére instruálásával tiszteletet, elismerést, hírnevet akar magának, egyáltalán társadalmi szerepet, mert mintha eddig el lett volna nyomba. Ez egyébként 2010-ben Szentendrén is megfogalmazódott a maga ízes, magyaros formájában, amikor a turistákkal kitömött butikjában a tulajdonos megállapította a választási győzelem után, hogy hát eddig a zsidók voltak, most végre mi jövünk. Francis Fukuyama nemrég publikálta tanulmányát arról, hogy elöntötte az amerikai és az európai közéleti szinteret az identitás politika, és arra jutott, hogy a liberális demokrácia magának köszönheti az illiberalizmust, mert hogy túltolta a PC-t, a politikai korrektséget, amikor mindenféle kisebbségek jogait túlhangsúlyozva egyszerűen elfeledkezett a munkásosztályról, elfeledkezett általában a többségi kisemberekről. Azt írja Fukuyama, először jött a Me Too, a nők kitörése, majd utána jött a Black Lives Matter, ami szerinte egytőről fakad, mármint ez a két mozgalom, lényegében a magába burkolódzott monopól helyzetben lévő elittel való szembenállás. Ez a lényeg. A baloldal és a liberálisok elhibázták, mondja Fukuyama, és szerinte addig nem is áll helyre az egyensúly, amíg ez az oldal meg nem találja a liberális demokrácia új hívószavait, új programját. Most akkor én innen kezdeném a mai beszélgetést Földes György történésszel, a Politika Történeti Intézet volt főigazgatójával, és Rényi András művészettörténész egyetemi tanárral, akik itt vannak a vonalban. Jó napot kívánok, szervusztok! Szerintetek, és nem csak Magyarországon, szembe tud nézni ezzel a jobboldali demagógiával, ebben a szimbolikus politizálással, amiben leuralta a tömegeket és feltámasztotta az elitellenességet, mert szerintem ez az egyik legnagyobb probléma, amit látunk Magyarországon is. András, Rényi András.
Én egy lépést visszalépnék, és azt a kérdést tenném fel elsőként is, hogy mire szolgál ez a nagyon agresszív, szimbolikus politizálás a kormányzatnak, és hogy vajon a baloldali, illetve a liberális ellenzéknek lehetséges-e erre vonatkozóan valamilyen hatékony ellenstratégiát kidolgozni, hogy vajon ez úgy történik-e, hogy leülünk és gondolkodunk, hogy milyen szimbólumokat tudnánk szembeállítani a Fidesz szimbolikus nyelvűvel, vagy pedig valami másról van szó, vagy legalábbis egy összetettebb kérdésről van szó. Én inkább azt a kérdést tenném fel, hogy különböző, az a benyomása, hogy különböző politikai erőknek különböző politikai erők különböző jelentőséget tulajdonítanak a szimbolikus politizálásnak. És ebben a tekintetben azok az erők, és Orbánék ilyenek, akiknek erőteljes identitáspolitikát folytatnak, jelentős a versenyelőnyük azokkal szemben, akik kevésbé ez a pályán szeretnék megvinni a küzdelmet. A kérdés az, hogy miféle politika koncepció uralja végülis a terepet, kinek a politika felfogása képes rákényszeríteni az akaratát az ellenfelére. És e pillanatban, ebben a tekintetben az a politika felfogás, amit Orbán Viktor képvisel, biztos, hogy uralja legalábbis a magyarországi terepet, és hát nemzetközileg is elég jó pozíciókat épített ki magának.
Hát olyannyira uralja, hogy azt fogalmazunk világosan, ha már Földes György is itt van, akinek intézetét gyakorlatilag sok más hasonló szellemi műhelyhez egyszerűen letarolja a Fidesz. Hát ez annyira agresszív térfoglalás és elitcsere, ami zajlik, hogy ez ellen nem lehet nem védekezni és nem kitalálni valamit, nem?
Hát igen, csak arra kell figyelni, hogy a ne az legyen, hogy a társam azt látja, hogy ez az elittek egymással történő tucakodása, hanem vegye észre, hogy ez a dolog őróla is szól.
Hát ez az, hogy mikor lesz
és
észre.
És ez lenne a kitörés útja, tehát hogy arra kérdésed, hogy van-e a harcmodor arra, hogy egy valóságos demokráciát lehessen szembeállítani az illiberális demokráciával. Erre az a válaszom, hogy akkor van erre mód, amennyiben sikerül a társadalom jelentős részét bevonni. És ebből a szempontból a szimbolikus politika nem valami istentől és ördögtől való rossz dolog, és azt hiszem, hogy a szimbolikus politikával szemben szimbolikus politikai választ is kell tudni adni. Nemzetpolitikai felállásra szemben nemzetpolitikai választ.
Ez azt is jelenti, hogy az a véleményed, hogy korábban ezt a baloldal meg a liberális oldal elmulasztotta? Ki hagyta ezt az ígyszert, és ezt az űrt töltötte be ügyesen a populáris politika?
Hát azt gondolom, hogy egy olyan paradigmában gondolkodott a baloldali liberális szövetség a rendszerváltás után, a modernizáció paradigmában, ami egyesíti az egész társadalmat, és csak a rész kérdésekben lehet vita, amelyek persze nagyon lényeges részkérdések lehetnek, a társadalmat érintő részkérdések. A Fidesz pedig nem ebben gondolkodott, hanem a hatalomban, és igenis az erő átcsoportosításban és az elitváltásban, és abban, hogy őt a nemzet védelme jelszava segíti hozzá a győzelemhez, és ebben abban az értelemben igaza lett, amit látunk 10 éve. Tehát erre valami választ kell adni. Itt egy olyan nemzetpolitikáról van szó, ami valójában egy elitváltás és egy új hegemónia megteremtését célozza, amivel szemben a baloldalnak egy másik fajta nemzetpolitikát kellene állítani.
Vényi András?
Igen, tehát közben kotyognék, egy pillanatra érdemes azért ezt igen, történeti dinamikájában figyelni, tehát ugye a rendszerváltás legalábbis visszavezetni. Ugye azt kell látni, hogy a rendszerváltás után a győztes politikai erők, a demokratikus politikai erők megpróbálták, vagy legalábbis nekem az volt a benyomásom, hogy főként a liberális ellenzék a szimbolikus politikai kérdéseket másodlagosnak tekintette a valóban a modernizációs problémákhoz képest, tehát a gazdaság átállítás és az ehhez hasonló kérdésekhez képest. Ami nagyon jól látszott, az első tulajdonképpen egy szimbolikus politikai háború a Szent Korona, a koronás címer kérdésének a kezelésében. Ugye ott szerintem az történt, hogy a liberálisok ráhagyták a szimbolikus ráhagyták a jobb oldalra ezt, hogy ha ragaszkodik ez a koronához, hát ezen nem újik a megállapodás, és ez egy súlyos hiba volt, alábecsülése volt a szimbolikus politizálásnak, és Orbán, aki nagyon jó érzékkel csapott le erre, 10 évvel később a korona parlamentbe való bevételével, hogy így milyen maximálisan kisaknázta ennek a politikai hibának a lehetőségeit. Most, hogy ez miért történt, a rendszerváltás után ez az átengedés a teretnek, a szimbolikus politikai teretnek a jobb oldalnak való átengedése, miért volt ilyen jellegzetes lépés, azt a liberálisok oldaláról is könnyű megérteni, meg a szocialisták oldaláról is könnyű megérteni, hát ez Gyuri nyilván jobban tudja nálam, de hát ugye a rendszerváltás után a szocializmus, vagy a szocialisták szimbolikus politikai tőkéje ugye romokban hevert. Ne felejtsük el, hogy a 1917-es októberi forradalom után a világban mindenütt a baloldalnak volt erős szimbolikus politikája, és nem a konzervatív jobb oldalnak. És ez az, ami 70 év után a rendszerváltáskor összeomlott. ennek a romjai maradtak, és mindenki inkább menekülni igyekezett, ennek a nyomait levakarni magáról igyekezett a baloldalon, semmint, hogy azon a új baloldali politikát...
Na de hát volt egy illúzió, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy ehelyett aztán jön egy világkép, ami egy európai demokratikus államnak a képe, amiben persze ott párosul a jólét reménye, meg stb., azt tudjuk, hogy ez okozott csalódás, de volt egy konkrét vízió, hogy végre egy nyitott nyugat-európai demokratikus állam lehetünk. Hát az miért nem volt elég erős?
Mert ez a kérdés, hogy ez a szimbolikus politikába illeszkedő cél-e. Tehát meg tudod-e fogalmazni ezt szimbólumokban, amiről beszélsz? Meg tudod-e fogalmazni a modern Európát olyan szimbólumokban, amely nem mond ellent egy nemzeti jövőképnek, hanem éppen azt a célt szolgálja?
Igen, még egy szempontot hagyd tegyek ezt hozzá. Ugye miért van szükség szimbólumokra? Mik a szimbólumok? A szimbólumok hagyományosan közösségeket egyesítő jelek. Ezek valójában identitásokat mutatnak fel. A szimbólumnak identitás képző funkciója van. Az volt a nagy kérdés, hogy a rendszerváltás eszményei, a polgári egyenlőség, a jogállam, a szabad vállalkozások, és így tovább, az a liberális, mondjuk minimumnak lehetett nevezni, az vajon alkalmas volt-e arra, hogy erre egy egységes társadalmi identitást föl lehessen húzni. Szerintem erre nem volt erre alkalmas, és fogalma szerint sem lehet erre alkalmas, mert ez nem erre való.
Az a
liberális jogállam, amelyet a rendszerváltás létrehozott, az ugye az egyéni szabadságon alapult. Vagyis az, hogy nincs olyan, nem kell olyan, a nemzeti közösségnek nem kell olyan zárt identitást képeznie, amelyben a legkülönbözőbb fajta egyéni identitások ne találhatnának helyet. Ugye minden identitáspolitika kizárásos alapon működik.
Miért nem lehet egyensúlyt teremteni a globális életforma, a globális világlátás és a lokális nemzeti identitások között? Ez a nagy kérdés, hogy ez miért nem sikerül, mert hát ez, egyszerre élünk mind a kettőben.
Földes György. Ezzel még Amerikában is gondok vannak.
Hát most eléggé.
Nemhogy a félperifériás országokban, mint mondjuk a miénk. De visszatérve arra, amit az András mondta, amivel egyetértek, tehát a baloldal kezéből, mondjuk maradjunk a szocialistáknak, kicsúszott két szimbólum, az egyik a vörös zászló, amely egyszerre egy 100 éves tradíciót és egyszerre egy szolidáris egyenlőségen, igazságosságon alapuló társadalom vízióját hirdette, és másodszor ezzel összefüggésben az elvtárs szó, amely a közösséget, amelyik erre törekszik, jelentettem meg erről. Mind a kettőről szégyenlősen le kellett mondani a baloldalnak, és nehezen, ha egyáltalán nem találta meg valójában ezeknek a helyettesítő lehetőségeit. A liberálisok pedig ők a rációhoz szóltak, ami nem igényli a szimbolikus támogatást. És amikor ki a rendszerváltásnak a szociális piacgazdaságra irányuló illúziója szerte fosztott, akkor a társadalom úgy érezte, ráadásul, hogy ez a szertefosztás, az a 8 éves liberális baloldali kormányzásnak köszönhető. És ez az a helyzeti előnye, honnan a Fidesz indult, és nem foglalkozott a jövővel, hanem kisajátította a nemzetet a maga számára, hogy ezt az egész rendszert, annélkül, hogy a lényegét megváltoztatná, a maga javára fordítsa.
És ebben nagyon handicapes a másik oldal, ugye, mert tétován nézte, vagy éppen ilyetten, hogy ez a térfoglalás egyre agresszívabb, és 2010 óta szisztematikussá is vált, és ehhez elég volt lózsungokat megfogalmazni, és különböző nemzetegyesítési programokat hirdetni folyamatosan, illetve ez nem volt elég, ehhez ellenséget is kellett gyártani. Na ez az kérdésem, hogy a társadalom miért nem úgy reagál az ellenség gyártásra, miután saját soraiban gyárt az egyik politikai oldal ellenséget, hogy ezt elutasítja?
Erre célhozom az elején, hogy ugye attól függ, hogy milyen politika fogalmat használunk, és milyen politika eszményt követünk. Orbánnak van egy nagyon jól kipróbált és nagyon hatásos politika felfogás, ez egy ilyen agonisztikus politika felfogás, egy ilyen háborús politikai alapállás, hát most már ez van már ilyen közhely, ugye, hogy a Hitler egykori birodalmi alkotmányjogászának, Karl Schmidtnek a kvázi legjobb tanítványaként, aki ugye a politikát mindenek előtt a mi és ők megosztásra, tehát az a politikai térfélnek egy ilyen kizárólagos kettősségre való redukálásában látta, és minden, ami a politikának, ami ez a politikának köze van, ott meg kell tudni különböztetni a mieinket az ellenségtől. És az a politika, amelyik ebben a logikában belekényszerít minden döntést. És az a jó politika, amely ezért erősíti az identitását azoknak, akik mi vagyunk, és egyértelműen rámutat azokra, akik nem mi vagyunk, hanem akik ők. Ez a logika, tehát ez a leegyszerűsítés a politikának erre a mi vagy ők kérdésre, ez ugye elsősorban egy hatalompolitikai kérdés, az a kérdés, hogy kié a hatalom, a miénk vagy az övék.
Igen, de akkor igen, csak azt kéne megpróbálni megfogalmazni, hogy az emberek miért nem látják azt, hogy mit jelent a mi és az ők konkrétan. Konkrétan egy faluban, egy városban, egy szakmában, nemek között, stb. Stb. A társadalom különböző szintjein. Mert ez így egy ideig elmegy. Csak azon csodálkozom, hogy 10 év alatt sem fogalmazódik meg emberekben az, hogy na de hát amit ellenségnek mondanak, abból bennem is van valamennyi, akkor azt le kell tagadnom, tehát hogy ilyen hatékonyan föl lehet tartani.
Erre szolgál az identitás politika, amelyik egy kifejezetten erősítése annak a fajta azonságtudatnak, és gyengítése mindenek, ami ellent mondanak az azonságnak. Amit a Fukuyamára vonatkozóan mondta, hogy a liberális demokrácia eszményében nincsen szükség ilyen típusú nagyon éles identifikációkra. Az identitás szót eleve is hát nagyon komoly, hogy mondjam, tartalmelemzésnek kéne alávetni, hogy jelent az identitás, és kinek van identitása.
És hányféle.
És ugye a politika szereti a közösség identitását, a mi identitást erősíteni. Na de hát mi borzasztó sokfélek vagyunk, az itt a politikai logika leegyszerűsítésében.
Csördesgyen?
Igen, szóval én szerintem tegyük fel a kérdést, hogy miért ennyire erős és miért ennyire hatékony a szimbolikus politika, és akkor a válaszunk az valószínűleg éppen azért, mert egy hiánypótol. A szimbólumok segítségével kommunikálok azokkal a társadalmi csoportokkal, amelyek amúgy valójában ki vannak érdemben szorítva a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális életből. Ezeknek a szimbólumoknak a segítségével aktivizálom őket a magam oldalán, és ezt a Fideszt most már egy teljes államaparátussal és egy teljes médiaparátussal együtt tudja szolgálni. De a kérdésedre, Péter, hogy tudnék, miért vevők erre az emberek?
Igen.
Én szerintem az a válasz, hogy azért vevők, mert a társadalom jelentős sem helyzetében megingott csoportjai, alsóbb csoportjainak a nemzet az a címszó, amelyet benevezhetnek arra, hogy valami fajta védelmet kapjanak az államtól, nem azért, hogy feldődjenek, vagy nem tudom, hanem azért, hogy amíg a mostani helyzetüknél is rosszabb helyzetbe való kerülést elkerüljük. Tehát én szerintem ezért hatékony ez a politika, mert a Fidesz el tudta érni azt, hogy az emberek belegyugodjanak abba, hogy nem, hogy mobilizáció nincs, hanem örüljenek abban, hogy annak, ami van. És ott tartja ezeket a társadalmi csoportokat ebben a függő kiszolgáltatott helyzetében, és nem is akar ezen lényegesen javítani, mert így tudja ezt a szövetséget, ezt az álkoalíciót, ami az új elit és a társadalom legrosszabb lévő csoportjai között fennáll, fenntartani. Ezt kell tudni valamilyen módon megtörni, és az a kérdés, hogy ehhez tud-e találni többek között szimbólumokat egy újfajta baloldali politizálás.
Nagyon durva az a megfogalmazás, amit Fukuyama is ebben a legutóbbi tanulmányában érint, hogy a liberálisok oldal, a baloldal elengedte a tömegeit, elengedte a munkásosztályt, elengedte a kisembert, egy elitpolitizálásba kezdett ez a PC politizálás, ez a nagy nemzetközi diplomáciai élettől a helyi politikán keresztül érvényesült, és az emberek úgy érezték, hogy minden a fejük fölött történik, és a globális kommunikációs világban az egyének előre törnek, hogy most már akkor én jövök. Mennyire tartjátok ezt érvényesnek?
Valamennyire biztos, hogy érvényesnek tartom, és érvényesnek tartom a 2002 és 10 közötti politizálására az akkori baloldali liberális kormányzatnak, amely nem figyeltek kellően a szolidaritás szempontjára, és azt hitte, hogy automatikusan a külföldi tőke segítségével végrehajtható a modernizáció és a társadalmi csoportok felemelkedése, és ez a törekvés sok minden ok miatt nem jött össze. Tehát itt egy új stratégiát kell találni, aminek az egyik iránya mindenképpen az európai együttműködés, csak az is az emberek fölött van. Tehát igen, le kell hozni a politikát a mindennapi emberek érett szintjére, és ehhez igenis kellenek szimbólumok.
De milyen szimbólumok lehetnek ahhoz, hogy én európai polgár vagyok, és ez nekem jó érzést adjon? Azon kívül, ami megfogható volt, hogy végre nincsen vasfüggöny, és az útlevelem érvényes, nincs több.
Ne haragudj, csak egy mondat. Ez szerintem nem, ehhez nem kellene szimbólumok, és ma a magyar társadalom 70-80%-a úgy gondolja, hogy oké, az Európai Unió.
Aha.
Tehát nem akar kilépni az Európai Unióból, ezért nem mer az Orbán kilépni.
De ez csak egy praktikus szemlélet, hogy nem lépünk ki, de azt kérdeztem, hogy van-e európai polgáridentitásunk, mitől lenne semmi? András?
Tehát, hogy a kiszolgáltatottság szerintem itt egy kulcskérdés. Ugyanis a szimbolikus politika valóban helyettesíti a valódi társadalmi párbeszédet. Egy fiktív közösséget teremt, ezt propagandisztikus eszközökkel, szimbolikus eszközökkel, médiával, mi egymással nem nehéz tulajdonképpen költséghatékonyan előállítani. Ezzel maximálisan él a nemzeti együttműködés rendszere is. De ugye emögött az van, hogy... és figyeljük meg a NER-nek a nyelvpolitikáját, Orbán leggyakrabban használt szava ez a megvédjük.
Igen.
Ugye megvédjük az azt jelenti, hogy az állam, ha a közösségünkhöz tartozol, ha az állam polgára vagy, hogyha ha a nemzeti identitásod kellően erős és azonos vagy velünk, akkor védelemben fogsz részesülni bármilyen támadás ér is téged a külvilágról. Na most ugye az a helyzet, hogy az a politika, amit az Európai Unió megkövetel a tagállamaitól, tehát az érdekegyeztetésen, kompromisszumkötéseken, kölcsönös érdekek figyelembevételén alapuló borzasztó komplikált világ, amiben élünk, hogy ebben a komplikált világban nagyon sokféle érdeket kell egymással egyeztetni. Ez természetesen nagyon nehezen átlátható az egyszerű polgár számára, nagyon nehezen követhető folyamatok vannak itt, erők vannak, amelyeket föl kell ismerni, szándékokat, és itt az érdekek, amelyeket meg kell fogalmazni. Tehát egy csomó olyan dolog van, amely az egyszerű polgár számára gyakorlatilag követhetetlenné teszi a politika csinálás mindennapjait.
Igen.
És tulajdonképpen ezt a rettenetesen komplikált, de ne felejtsük el, egy globalizált világban élünk, egy ökokatasztrófával fenyegetett világban élünk, elképesztő társadalmi feszültség mindenhol a világban, hihetetlenül bonyolult ez a világ, és nagyon nehéz érteni.
Igen, és akkor az érthető, hogy minél inkább megpróbálok bezárkozni egy nemzeti identitásba,
ettől megvéd egy szimbolikus
igen. Dolog. Igen, igen.
És hogy minél erősebben hangsúlyozza, hogy ő az, aki ettől megvéd, az emberek annál szívesebben igen.
Fogadják el ezt a védelmet.
Az ólmeleg biztonságát keresik, és találják meg ebben a fajta politikában, ami természetesen halálosan manipulatív és hazug.
De mégis egy virtuális védelem érzet alakul ki.
Azt a biztonságérzetet, amire az embereknek szükség.
Innen folytassuk akkor a rövid szünet után Földes Györggyel és Rényi Andrással. és ezt a kérdést még szerintem tovább vinnénk, hogy ez a megvédés, és ez a védelem érzet, ez a biztonság érzet, meddig, milyen hosszan tartható fel csupán virtuális eszközökkel.
Más részről. Tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vita műsora.
A szünet előtt Földes György történésszel, a Politika Történeti Intézet volt főigazgatójával és Rényi András művészettörténész egyetemi tanárral a szimbolikus politizálásról, az identitáspolitikáról beszéltünk, és hát nagyrészt ugye az Orbáni elmúlt 10 év politikájáról. Ott tartottunk, hogy Rényi András is, és ebben Földes György is megelőzőleg partner volt, levezettétek, hogy kialakult az emberekben a védelemérzet, mert Orbán mesterségesen fenntart egy harci állapotot, amiben folyamatosan azt az érzést kelti az emberekben, hogy van mitől félnünk, de ő megvéd bennünket, legyen ez migránskérdés, Soros, Brüsszel, bármi, vagy éppen a saját állampolgárainak egy köre, a tudományos szellemi élet elit csoportjai, akiket folyamatosan most kiszorít a különböző intézményekből. Ezt Rényi András megfogalmazta abban a beadványban, vagy kiáltvánnyal felérő munkában, amit a magyar értelmiségiek egy körre Brüsszelnek küldött el, amiben összefoglalta ennek a politizálásnak a negatívumait, és úgy fogalmaztál, András, téged idézlek, hát ha megengeded, hogy a vasakaratú vezetőről van szó, aki garantálja a magyaroknak a fizikai védelmet és biztonságot, miközben folyamatosan fenntartja a fenyegetettség és a félelem pszichózisát. Magyarul ez egy virtuális élmény. Azt kérdeztem már más formában, és akkor most innen folytatnánk, hogy na de 10 éven keresztül ezt a virtuális játékot miért nem ismerik fel az emberek, akik felismerhetnék olykor a képzett ellenségben saját magukat is? Ez egy olyan fegyvertény lenne ezt leleplezni és az emberek tudatára hozni, amivel a liberális demokrácia egy kicsit visszahozhatná magát, vagy illúzió? Kinek mi a
vélemény? Hát azt tudnám mondani, hogy amikor az emberekről beszélünk, hogy az emberek fele ezt nem kajálja meg már ma sem.
Ez tehát, igaz, igen, ez igaz, igaz.
Tehát azért ezt így pontosítsunk, és az emberek fele nem szavazott erre a politikára,
ez
és
így van.
A pártra.
Igen, tehát sőt,
ez az
sőt,
első megjegyzésem. Ehhez a másik megjegyzésem az az lenne, hogy a mai világban az a politikai média elveszítette az eredeti szerepét és függetlenségét. Hogy mondjak erre egy példát, nemrégen olvastam egy egészségügyi felmérést, amely azt mondja, hogy a Fidesz szavazók 90%-a megvan elégedve a magyar egészségügyel, az ellenzéki szavazók 90%-a nincs megelégedve a magyar egészségügyel. Szerintem ez mint egy állatorvosi ló mutatja a mai magyar közvélemény állapotát, illetve a magyar média működésének állapotát, mert hiszen nyilvánvalóan nem lehet ennyire eltérő egy társadalom véleménye a saját intézményrendszeréről, hanem ez egy politikai vezérelt vélemény. Rendszer nyilvánvalóan az igazság a két szélsőség között van. Ebből hogyan lehet kitörni, az nyilvánvalóan az, hogy harcolni kell azért, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatást kapjanak az emberek a világból, és hogy ki lehessen vonni a média egy részét ebből a politikai megosztottságból, és ne legyen egyértelmű az, hogy miközben persze az minden sajtótermék valamifajta világnézet mellett elkötelezett, de ez nem menti fel a szakma követelményrendszerű a sajtó működését. Ezen az egyik, hogy igenis legyen ilyen sajtó Magyarországon. A második pedig az, amit nagyon fontosnak tartanék, hogy oda kell vinni az ügyeket az emberekhez, és igenis partnernek kell őket tekinteni, és nem onnan kell kiindulni, hogy az egyszerű ember, amit az András elmondott, és amivel különben egyetértek, hogy az emberek számára a világ nagyon nehezen áttekinthető, de azért vagyunk értelmiségiek, hogy az emberek számára áttekinthetővé tegyük a világot. Többek között ezért vagyunk értelmiségiek.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, az áttekinthetőség akkor, amikor az embereknek van egy virtuális élményük, amit valóságnak tekintenek, hogy például az internet és a közösségi oldalak segítségével végül is ők már mindenről értesülnek, mindenről tudnak, és jobban is tudnak mindent, mint akár eddig mondták a kánonban a tudósok, ezért van lapos földmozgalom, ezért van egy csomó őrült fönt, akik egyre népszerűbbek azokkal a nézeteikkel, amelyekben egyetlen egy a lényeg, ellentmond a korábbi konszenzusnak. Tehát ez is egy nagyon nehéz dolog, ebben már nincs is benne a politika.
Hát de hogy is nincs benne a politika? Hát épp ez az, hogy a politika mindent, ugye mindenben a politika van benne, ez a lényeg. Tehát az a megosztottság, amiről a Gyuri az egészségügyi véleményalkotás kapcsán beszél, az pont ezt, az a fajta logika érvényesül ebben is, mint amit az előbb a Kásmit kapcsán említettem, tehát hogy minden, tehát gondoljunk a Trump korszak kulcs szavára a fake news fogalmára.
Igen.
Ugye a fake news az azt jelenti, hogy nincs politikai pozíciótól független igazság, és nincs politikai pozíciótól független hír. Ez egy katasztrófa természetesen, mert ez a független sajtónak, illetve a valóság megismerésének az első számú akadály, hogyha mindent gyanúba lehet keverni azon az alapon, hogy ő a másik oldalhoz.
Igen. Igen, minden megkérdőjelezhető.
Ez az, ami ellen borzasztó nehéz védekezni, pláne akkor, hogyha ez egy, mert ugye még egyszer, ez egy borzasztó leegyszerűsítő logika, és az egyszerű logikát mindig könnyebb követni, mint az összetett komplikált jelenségeket és elemzéseket. Na, a világ persze nem fekete, ez most az emberek egyébként nem teljesen bolondok, tehát én azért azt gondolom, hogy ennek van egy határa ennek a fajta politizálásnak, és egyébként szerintem az Orbán rendszer most jutott el a saját, hogy mondjam, hübrisz pontjához, ha szabad így mondani, ilyen nagy szavakkal, arra a pontra, ahol elköveti azt a hibát, hogy túlmegy a saját, ennek a játéktérnek a logikáján, és túlfeszíti, és ez pont az a bizonyos elitcser, amit az előbb említettél, meg Orbánnak az a bejelentése, amit ugye a harmadik kétharmad után tett Tusnádfürdőn, hogy most akkor elkezdődik a történelmi korszaknak az építése, kulturális korszaknak az építése.
Igen.
Tehát, az a, tehát egy dolog az, hogy a politikai kommunikációt le lehet dominálni, el lehet vonni a média szereplők autonómiáját, meg lehet szüntetni a független forrásokat, mindent ki lehet, tehát manipulálni lehet, és monopolizálni lehet a médiát, és ezzel a szimbolikus politikai teret uralni lehet, az igaz. És ennek meg is van a maga hatása. De egy kultúrát, azt nem lehet parancsra lecserélni. Az nem úgy megy.
Hát igen, csak az a baj, hogy a kultúra ilyenkor szunnyad valahol a paplanok
nem,
alatt.
Én szerintem nem, ez pont azt látjuk most, hogy eljutott egy olyan, ez egy olyan pont, ahol mindenkinek, legkésőbb ezen a ponton mindenkinek meg kell érteni, hogy miről van tulajdonképpen szó. És ezért én azt gondolom, hogy ezen a pontra most jutott a rendszer, ezt a harcot nem lehet megnyerni. A kommunizmusnak sem sikerült ezt az elitcserét sikeresen végrehajtani, pedig sokkal komolyabb intellektuális erők álltak a rendelkezésére, mint ami ennek a rendszernek a rendelkezésére áll. És, ott sem lehetett ezt a logikát konzekvensen végigcsinálni, pedig is az első évtizedekig el tudott húzódni voltak forrásai. Ennek a rendszernek ilyen szempontból szerintem nincsenek elegendő forrásai, és főként nincs intellektuális kapacitása, hogy egy kulturális elitcserét végrehajtson.
Hát pedig úgy nagyjából már végrehajtottam Magyarországon, nincs olyan intézmény, amiben ne nyúlt volna bele a hatalom, ne bontotta volna fel a belső struktúrákat, nem mozdította volna el az embereket a pozícióból, a Tudományos Akadémiától kezdve a Petőfi Irodalmi Múzeumon át minden.
Igen, de ezt mondom, de az egy dolog, hogy az intézményeket megszállja, a saját embereit odaülteti, és egy másik dolog az, hogy elitet tud belőle képezni.
Aha, tehát erre mondtad, hogy nincsenek intellektuális forrásai?
Hát ehhez, az elitek nem maguktól jönnek létre, azok hosszú-hosszú évtizedeken, vagy évtizedeken keresztül képződnek ki. Ez egy szerves folyamat.
Földes,
nem úgy van, hogy úgy döntök, hogy mostantól fogva jöjjenek a vidéki fiatalok, hogy ez annak idején a nékosszal történik.
Igen, ezt már láttuk.
Köszönöm, hogy érdemes elkülöníteni egymástól a monopólium és a hegemónia fogalmát. Tehát meg lehet szerezni a monopóliumot látszólag, és látszólag végre lehet hajtani egy ilyen elitcserét, és birtokba lehet venni a történelmet is.
Igen.
Csak azt gondoljuk, hogy a tisztességes történettudomány, a tisztességes újságírás, a tisztességes művészek, és így tovább, azok lehet, hogy igazodnak valamennyire ahhoz a térhez, amit ez a monopólium teremt, de a hegemóniát, tehát az, hogy ők elfogadják, tényleg is magukévá tegyék ezt az eszmerendszert, és ezt meg a normái szerint etikai, politikai gondolati normái szerint működjenek, ennek kevés a kicsi a valószínűsége. Tehát ezzel egyetértek, amit az András mondott, hogy ennek van egy határa. Itt a másik, amit mondott, az a, szerintem a politikai értelemben a fontos, hogy ez a rendszer nem képes magát konszolidálni, nem képes fenntartani magát ellenség nélkül, és lassan elfogynak az ellenségek. Tehát akkor antikommunistának lenni, amikor már nincsenek kommunisták, ez egy tragikomédia, vagy egy...
Hát örülnék, ha így lenne, de akkor antiszemitizmus se lenne már, mert zsidók nélkül is van antiszemitizmus, és fönnmarad valami ebből a gyűlölködésből, ebből a gyűlölet igényből, ami az emberekben benne van, amire a politika rájátszik, akkor mindig előhúz egy olyan kártyát, ahol ez kihozható, nem?
Hát én ezt...
De ugye nem, így... bocsánat, de nem ez a kérdés, hogy mindig lesznek ilyenek, nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy mennyire hatékony, mennyire tudja ezt a, tovább cementezni ezt a közösséget. Ugye a Kálsmiti logika, ez a háborús, agonisztikus politikai fölfogás, ez ugye abból indul ki, hogy állandóan háború van. Folyton, nincs béke, sose lesz. Arra kell hát, rendezkedünk, amikor... hogy folyton harcolunk.
Gondoljunk arra, ami itt most folyik a pandémia kapcsán. Ideig arról volt szó, hogy legyőzzük a ellenfelet. Jön a második hullám, legyőzzük a második hullámot. Nem sikerült legyőzni a második hullámot, ezért gyorsan kinevezték a második hullám végét harmadik hullámnak.
Aha.
Tehát mindig kell jönni a hullámoknak, aminek ellen kéne harcolni, pedig se az első, se a másodikat nem sikerült legyőzni. És hogy nyilvánvaló, hogy a magyar társadalomnak ezzel szembesülnie kell.
Szerintem tehát olyan, hogy végső győzelem ilyen nincsen. Ugye, minden harc élethalálharc, és minden pillanatban az ellenség újra támad, hol ebben a formában, de nincs egy pillanatra sem megnyugvás. Ez, amit az Gyuri úgy fogalmazott, hogy a rendszer nem tud konszolidálni, igen, ez így van, ezt látjuk, és ez hajtja tovább olyan távlatokba, ahol már az abszurdum kezd megfogalmazódni. Tehát tényleg már ilyen hagymázos víziók vannak. Most csak hagy utaljak egyre a szimbolikus politika teréről. Ez az Orbán víziója a Kárpát-medence újjáépítéséről.
Hát igen, ez is már megfogalmazódott. Igen.
Tehát a Kárpát-medence újraépítése az egy új redenta program, egy Trianon utáni új Nagy Magyarország megteremtésének a víziója. Magyarország egy regionális középhatalomként kitölti a Kárpát-medence egészét, hogy a politikai határok azok már persze virtuálisak, már nem számítanak, tehát nem területek visszaszerzése, visszacsatolásáról van szó, hanem a magyar kultúrfölény, a magyar politikai okosság elterjesztéséről a Kárpát-medencén és a szomszéd államokban.
És szerinted ez megjátszható? Mert hogy az ukránok az első pofont megadták erre.
Hát ugye itt most ennek a praktikus politikai vonatkozásaiban nem mennék bele, mert nem ismerem elég a részleteket, de hát azért látjuk, hogy mi történik. Hát látjuk, hogy sajtót vásárolnak maguknak, hogy egyetemeket alapítanak, hogy foci akadémiákat alapítanak, hogy óriási tőkekivitel megy, magyar nemzeti tőkekivitel megy, a Kárpát-medence nem magyar felségterületei irányába. Tehát a nemzetegyesítés, a szerves összekapcsolása az etnikai magyarságnak az folyamatosan zajlik. Ez egy valódi politika. Ez nem hantázás.
Igen, a nemzetegyesítés az nem ugyanaz, mint a Kárpát-medencei monopóliumondás. Tehát a nemzetegyesítésnek van valami tartalma. Tehát az, hogy a kulturális és a politikai nemzet tehát épp korszerű állapotba hozni, ami létezhessen, és nem mások ellen. Tehát nem tudom, érted, de tehát más a hatalmi ambíció, és más egy tartalom. Tehát erre kellene figyelni, mert itt követjük el a hibát, ha nem veszük észre, hogy mi az, ami
igen, csak jogos. Én pont azt akarom hangsúlyozni, hogy hogy itt azzal természetesen semmi baj nincs, hogy a határon túli magyarokkal fokozódnak a kapcsolatok, és a csere, az intellektuális csere, a piacok cseréje folyamatosan szeg, természetesen ez az integrációnak a normális logikája, ennek így kell lennie. Tartalmilag ezzel semmi kifogásunk nem lehet. Itt nem ez a probléma, itt az a probléma, hogy erre ráépül egy új magyar történelmkép, egy 21. századi nagy Magyarországnak a történelmképe.
Jó, hát de mi a baj ezzel?
Szerintem tegnap jelentette ki egy vitában, hogy Magyarország végre mer nagynak lenni. Merjünk nagyok lenni.
Hát ez egy örökös kérdés a magyar történelemben, Trianon óta, sőt már korábban visszatérő kérdés, a királyság megszűnése óta, visszamehetnénk hosszan, ez egy érvényes kérdés, végül is egy egykori domináns, Közép-Európa domináns állama, népcsoportjai ezt a régi dominanciát vagy nosztalgikusan élik meg, vagy újra próbálják megélni. A kérdés az, hogy igen, ez meddig milyen határig nem okoz bajt az országnak.
Hát ez a probléma, hogy ugye ez egy etnonacionalista program. Egy kultúrfölényen alapuló etnonacionalista program.
Ez a magyar szupremácia elmélet, ami hát mindig visszajön.
Ebben sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon nyíltan beszélnek.
Igen, tehát végre nem dugdossák.
Igen. Ugye van a Orbán ebben a sátorhelyi beszédében tavaly júniusban, ami olyan méltatlanul kevés figyelmet kapott, és egy kellett is rosszul 500 millióból csinálni rá egy reklámfilmet, abban el van mondva, hogy nekünk ezer éves történelmi horizontunk van ezen a tájon, és ezzel egyedülálló. Senki másnak nincs ekkora történelmi múltja itthon. És akkor elkezdünk majd ezen mérleni, hogy ez annélkül is persze ezt exkluzivitálni. Tehát emögött ott van egy kulturális nacionalizmus, amelyik nyilvánvaló, hogy bár a szomszéd népekkel közösen mindig ezt hangsúlyozza, az E4-eknek, mert nem tudom mi. Ekközben azért folyamatosan arról van szó, hogy nekünk itt történelmi tapasztalataink és előjogaink van.
Igen, de a beszélgetésünk első részében Földes Gyöngy pont arra utalt, Gyuri, te arra utaltál, hogy nem lehet szó nélkül hagyni, ez egy valóságos igény, nyilvánvaló, hogyha a liberális baloldal ez tekintetben néma marad, ezt elutasítja, azzal egyrészt nem megy semmire, másrészt még hiteltelenné is válik az emberek szemében, akiknek nyilván szimpatikus egy ilyen nemzetpolitika.
Igen, én azt hiszem, hogy a határon túli magyarság ügyének a segítése az egy nagyon fontos cél, de az Orbán kormány már azt elkövette ezt a dolgot, hogy nem tudta eldönteni, hogy a helyben boldogulását, a szülőföldjén boldogulását tartja a primátusnak, vagy pedig a magyar politikai nemzethez való csatlakozását tartja a primátusnak, és ez a kettő cél folyamatosan keveredik egymással, és ebből számtalan zavar keletkezik. Én szerintem itt egyértelműen állást kell foglalni abban, hogy azoknak az érdekeim kell, hogy érvényesüljenek, akik ott élnek, és annak kell érvényesülni, amit ők szeretnének. De térjünk át a nemzetpolitika belső aspektusaira, tehát én azt hiszem, hogy itt vissza kell venni a frontot, és nem védekezni kell, tehát nem csak az intézményrendszert, a sajtószabadságot, stb. Kell védeni, a kisebbségi jogokat, mármint most a magyar társadalom belüli kisebbségek jogait, hanem védeni kell a többség jogait, már pedig azt a tényt, hogy a magyar társadalom politikailag és kulturálisan is nagy része valójában nem tagja ennek a nemzetnek, hogyha nem etnikai nyelvi, hanem valóságos kulturális és politikai részvételi mércén mérjük a nemzetet. És itt a lehetősége az ellenzéknek, és itt a lehetősége a baloldalnak, hogy ezt a problémát előre vigye, és az emberekhez oda tálalja, hogy itt ez csak egy szolidáris demokrácia segítségével lehet feloldani ezt a problémát, egy részvételi és képviseleti demokráciának a szerveinek együttes alkalmazásával lehet, és hogy ez nélkülük nem megy, és eljött az a pont, amiről az András beszélt, szerintem igenis, amikor az emberek jövőre végre dönthetnek, hogyha lesz egy olyan politikai felállás, hogy ahol értelmesen leadhatják a szavazataikat, tehát nem a gyengék támogatására, hanem az erősek leváltására szavazhatnak, és a következő évnek valójában szimbolikus politikában is erről kellene szólnia, az ő pozíciókat kellene fölemelni a szimbolikus politika szintjére.
Ebben valamiféle támpontnak lennie kell, egyrészt annak, amit a mai ellenzék tud nyújtani, hogy milyen politikai krédója van, és milyen válaszokat ad arra az agresszív nemzetpolitikára, amit az Orbán folytat, de meg is őriz valamit abból, amit korábban a baloldal elhanyagolt egyfelől. Van-e ilyen, és a másik, hogy műsorunk kb. 5 perc, utolsó 5 percére még a másik kérdést is feltegyem, lehet-e vezérzászló, vezérhajó ebben esetleg az is valamilyen változást elindít, hogy a Trumpi korszaknak vége van, mert az Amerikai Egyesült Államok mégiscsak példaadó, és talán hatása lesz az európai politikára is, nem tudom. Az elsőt nézzük, András. Mit tud nyújtani, mit látsz a mai ellenzék szellemi tartalékaiban a nemzetpolitikával kapcsolatban, és egyáltalán azzal a szimbolikus politikával, amely erősen megfogta az ország egyik felét?
Hát én megmondom őszintén, hogy nem ebben a tekintetben eléggé szkeptikus vagyok, hogy csak úgy mondom, egy íróasztalnál ki lehet találni, hogy most akkor legyen egy ilyen új szimbolika, meg új nemzetpolitika. Ehhez nagyon, ugye itt az egyik probléma az az, hogy az ellenzék az politikailag ma nagyon heterogén. Gyakorlatilag ez egy demokratikus ellenzéki, mondjuk úgy, hogy koalíció, ami tulajdonképpen arra szolgál, amit az Orbán ellenség tart össze. És nincs, és nem is lehet, bizonyos értelemben az olyan heterogén, hogy ennek nem lehet egy sajátos az ellenzéki oldal közösségét megteremtő identitása, nemzeti identitása sem. Ha csak olyan általánosságokról nem beszélünk, hogy európai polgárok vagyunk, meg demokratikusak vagyunk, meg...
Hát igen, csak ezek nem hatnak már. Szóval ezeket hát, nem ezek, lehet megélni.
Épp azt mondom, hogy ez viszont nem identitáspolitika, erre nem lehet identitáspolitikát fölépíteni.
Igen.
Tehát én azt gondolom, hogy most nem az időszak van előttünk, amikor identitás politikát kell csinálni, nem is lehet, szerintem nem olyan, mondom, nem egy-két politikai döntésem, vagy szimbólum kijelölési múlik, hogy akkor most akkor legyen ilyenünk, vagy ne, hanem itt most egy politikai harc van, amelyik az alkotmányozásért kellene, hogy folyjon. Én nekem az az érzésem, hogy igazából az alkotmány lehetne az a szimbolikus centrum, amiköré odaépülhetne ez a egy ilyen típusú ellenzéki szimbolikus politizás, amit lényegében azt kell csinálni, hogy most én persze bocsinálta politológusként okoskodhatok itt, hogy valójában az ellenzéknek azt kéne mondani a választóinak, át kéne kereteznie a 22-es választásokat, és azt kell mondani, hogy mi az ellenzék alkotmányozó nemzetgyűlési választásnak minősítjük a 22-es választást.
Igen.
És szavazzatok arra, hogy legyen új alkotmányunk, lehessen újra beszélni, nyissuk ki újra a kérdéseket, zavarjuk el ezt a fajta autokratikus kormányzati rendszert, és adjatok olyan felhatalmazást, hogy újra be lehessen rendezni egy demokratikus játékteret.
Brényi András, legyen. Igen?
Aztán majd ezeket az eszmeivitákat tényleg le is lehet folytatni.
Akkor az utolsó másfél percben adnám a szót Földes Györgynek.
Igen, de hát én azt hiszem, hogy én ezzel, amit az András mond, nagyjából egyetértek. Azt hiszem, hogy ez egy működőképes állapotba kell tartani az ellenzéki összefogást azért, hogy a protestszavazásnak legyen értelme. Tehát legyen értelmes módon leszavazni, nem egyes pártokat bejuttatni a parlamentbe, hanem egy változtató erőt bejuttatni a parlamentbe. Ez különben a jövő ígérete. És ahhoz, hogy ez működjön, ehhez nyilvánvalóan szerintem föl kell értékelni az egyes embert tehát morális értelemben, és ennek van azért szimbolikus tartalma. Uh-huh. És a végül pedig azt tudnám mondani, hogy a múlttól mindenképpen jövő felé kellene fordulni. Tehát ez pedig nem kedvez önmagában a szimbolikus politikának, az akkor kedvez, amennyiben a különböző értéktartalmakat a demokráciától az igazságosságig le lehet bontani politikai programra. Erre van egy év még hátra, hogy ezt meg lehet. Szűk év, hogy ezt meg lehessen tenni, és meg kell tenni.
Egy szűk év, így van. Köszönöm szépen Földes György történésznek és Rényi András művészettörténésznek a mai beszélgetést. Minden jó, köszönöm szépen a hallgatók figyelmét. A szerkesztő Herskovics Eszter és a technikai munkatársam Bence József nevében is jövő héten újra jelentkezünk. Minden jót. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Más részről. Tények, Téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vita műsora.